Jézus mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 202. dicséretünk első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet, és a 311-es énekünket énekeljük el. Hallgassuk meg a római levél soron következő szakaszát, a 9. fejezet 30. versétől a 10. fejezet 13. verséig.
Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem érte el a törvényt. Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mint egy cselekedetekből törekedtek rá. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem fog megszégyenülni. Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitból való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe? Azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba? Azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Előtted állunk, hatalmas Istenünk, ezen a délelőttön is, és közösen igyekszünk magasztalni és dicsőíteni téged. Köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük, hogy a világtól kissé elvonultan magasztalhatunk téged, és imádhatunk téged. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Urunk vagy, aki szeretsz bennünket, aki lelki táplálásunkról is gondoskodsz ma is. Köszönjük az olvasott igét is, Urunk. Köszönjük, hogy minket kiválasztottál sokak közül, azért, hogy életünk, örök életünk legyen. És tudjuk, és tudhatjuk, és ezért is hálásak vagyunk, hogy mindez nem a mi cselekedeteinkért van, nem azért, mert mi teszünk, vagy nem teszünk valamit, hanem mindez hit által a te kegyelmedből. Urunk, köszönjük, hogy ezt a megváltást is elvégezted, és gyermekeid lehetünk. Urunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor mégis a mi bűneink beárnyékolják ezt a kapcsolatot, ami lehet, ami van közöttünk és közötted, azért, mert olyan sokszor igyekszünk a mi igazságunkat bizonyítani, olyan sokszor makacsok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy mi képesek vagyunk a jóra. Urunk, megvalljuk, én is megvallom, hogy mi erre nem vagyunk képesek. De köszönjük a kegyelmet, azt, hogy hitből hozzád tartozhatunk. Urunk, kérünk, áld meg ezt a délelőttet is számunkra, add, hogy megértsük az igédet, hogy befogadhassuk, és azt szerint éljünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliuma 5. fejezetének 20. verséből olvasom. Ő pedig, látva hitüket, így szólt. Ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 202. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, azon belül is a rómaiakhoz írt levél 10. fejezetének 9. verséből. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Amen. Foglaljunk helyet. Többen vannak itt közülünk, akik még iskolába járnak, vagy nem olyan régen fejezték be az iskolát. Ők tudják, hogy az iskolának van 2 alaptörvénye. Az első, a tanárnak mindig igaza van. A második, ha ez mégsem igaz, akkor érvénybe lép az egyes számú törvény. Hát a gyülekezetnek is van egy ilyen 2 alapszabálya. 1, a lelkész sosem beteg. Ha 2, ha mégis, akkor érvénybe lép az egyes szabály. Én sem vagyok beteg, ha elcsuklik a hangom, az csak a meghatottságtól lesz. Szeretnék röviden visszautalni arra, hogy néhány héttel ezelőtt belekezdtünk a 9. fejezet elejétől tartó nagyobb egységünkbe. A 9., 10. és 11. fejezetek a zsidó keresztények és a pogány keresztények viszonyát igyekszik rendezni. Pál apostol tudta, hogy a római gyülekezetben ebből probléma van. Ki a jobb? Zsidók, pogányok? Miért vagyunk mi egyáltalán egy közösségnek a tagjai? Miért nem külön-külön éljük a magunk életét? Ezek nagyon komoly kérdések voltak abban a gyülekezetben. És ebben a szakaszban, amit most olvastunk fel, Pál a megigazulás kérdését veszi elő, mondhatni újra, mert erről már volt szó korábban, de most kifejezetten úgy veszi elő, hogy egyszerre akar szólni zsidókhoz és pogányokhoz is, azzal a céllal, hogy megértsék a másikat, hogy miért úgy gondolkodik, ahogy gondolkodik, megértse az ember saját magát is, hogy ő miért úgy gondolkodik, ahogy gondolkodik, és ha valakinek változtatnia kell valamin, akkor tudjon változtatni. És az is ott van az ő gondolataiban, hogyha mindez megtörténik, akkor ez a gyülekezeti feszültség is előbb-utóbb a múlté lesz, és egymásra találnak a különféle nemzetiségű és különféle felfogású gyülekezeti tagok. Hát kezdjük azzal, hogy amikor a megigazulásról beszél Pál apostol, akkor ennek többféle útja, módja volt divatban, tehát hogy hogyan lehet megigazulni, többféle elképzelés létezett a római gyülekezetben, és ő ezeket most felszínre hozta. Azt mondta, hogy 2 utat képzelnek el az emberek. Az egyik a cselekedetek általi megigazulás. És ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent ez pontosan, idézi Mózest. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. Magyarul az Isten ide adta nekünk az ő törvényeit, azt mondta, hogy ezek mutatják be, hogy mi a helyes, és ha valaki ezt pontról pontra betartja, nem csak egyszer, meg nem élete egy szakaszában, hanem mindvégig, az ilyen embert én elfogadom, igaznak nyilvánítom, övé az örök élet. Ez a cselekedetek általi megigazulásnak a gondolata. Ez többnyire a zsidó nemzetiségű gyülekezeti tagok gondolták így, de nem zárhatjuk ki, és majd látni fogjuk később, hogy nem is zárhatjuk ki semmilyen módon, hogy a pogányok közt is van ilyen típusú gondolat. A másik útja a megigazulásnak a hit általi megigazulás. Erre pedig azt lehet mondani, hogy ezt meg többnyire a pogányok vallották, de maga Pál apostol is, tehát a zsidóságot sem lehet ebből kizárni. Ezzel kapcsolatban pedig az imént felolvasott igét ismétlem. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát van ez a két módja a megigazulásnak. Mik a hasonlóságok és a különbségek? Hát egyetlen hasonlóságot lehet elmondani, nevezetesen, hogy elvileg mindkét úton el lehet jutni Istenhez. Képzeljük magunk elé az utolsó ítéletet, oda kell állni Jézus elé. Ha valaki azt mondja Jézusnak, és Jézus ezt elismeri, hogy én egész életemben betartottam a törvényt, semmiben nem lehet engem elmarasztalni, akkor ez az illető bekerül a mennybe. Tehát elvileg ez is egy járható út, és a hitáltali megigazulás is egy járható út. Na, itt véget is értek a hasonlóságok. Nézzük a különbségeket. Az első fontos különbség, hogy ki vagy mi a megigazulás forrása. Aki a cselekedetek útját követi, az tulajdonképpen saját magát tekinti a megigazulás forrásának. Ugyanis vannak az elvárások, és én ezeket teljesítem. Tehát lehet, hogy én ember a bűneset óta bajban vagyok, de ha összeszedem magam, és kitermelem magamból ezeket az igaz cselekedeteket, akkor majd az Isten elfogad. Tehát a megigazulás forrása, az üdvösség forrása végső soron én magam vagyok. Én termelem az érdemeket. A hit általi megigazulásnak a szószólói pedig azt mondták, hogy mindennek a forrása Isten. Luther fogalmazta meg nagyon szépen, hogy ő egész életében félt az Isten igazságától. Mert amikor ezt a kifejezést hallott, hogy az Isten igazsága, akkor mindig az volt benne, hogy hát az igazságos Isten lesújt rám, bűnös emberre. És amikor elolvasta a római levelet, akkor megértette, hogy az Isten igazsága nem ezt jelenti. Itt, ebben a levélben mindenképpen azt jelenti, hogy Isten tett valamit értünk. Az ő fia bemutatta az áldozatot a Golgotai kereszten. Ez az Isten igazsága, amit nekünk adott. És mi ebbe az igazságba kapaszkodva állhatunk az Isten elé. Tehát ez nem egy elnyomó igazság, hanem egy felszabadító igazság. Ilyen értelemben mi azt mondjuk, hogy az igazság, a megigazulás az Istentől származik, ő mindennek a forrása. Érezzük itt rögtön a különbséget a kettő között, hogy én magamban bízom, vagy az Istenben bízom és benne reménykedem. A másik nagy különbség az eredményesség tekintetében adódik. A cselekedetek által, ha elméletileg meg is lehet igazulni, hát valójában ez nem működik. Soha nem működött, és soha nem is fog működni. Hány ember képes születésétől fogva, halála pillanatáig mindig betartani az Isten törvényét? De olyan szinten, hogy nem csak külsőleg, hanem még belsőleg a motiváció tekintetében is. Van köztünk ilyen ember? Most vagy mindenki nagyon szerény, vagy mindenkinek belátást adott az Isten. Én remélem, hogy ez utóbbi. Nincs ilyen ember. Egyetlen ember volt, aki mindez betartotta, Jézus Krisztus. De azért ő mondjuk így előnnyel indult, mert ő egyben Isten is. Igaz? Tehát a cselekedetek útján egyszerűen nem lehet elnyerni a megigazulást. Ha valaki így csinálja végig az életét, elég nagy orcára hullás lesz majd az utolsó ítélet számára, mert azt kell mondani a Jézusnak, hogy lehet, hogy te magadról ezt gondolod, de a valóság egészen más. A hitáltali megigazulás azonban működik. Maga Jézus ígérte ezt meg nekünk. Aki hisz ő benne, üdvözül. Ha ezt ő maga mondja, akkor az utolsó ítéletnél sem fog mást mondani. Tehát ez a kétféle megigazulás gondolat létezik, és Pál itt rögtön a legelején el is mondja ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyes viszonyulás. Most egyenként ezeknek az utaknak kicsit mögé fogunk nézni, mert Pál nem csak azt akarja elmondani, hogy mi a helyes, és utána már mindenki meg tudja hozni a helyes döntést, hanem általában segít is, hogy rá tudjunk lépni a helyes útra. Hát kezdjük először a cselekedetekből való megigazulásnak a hátterével. Ezt kicsit nagyképűen így fogalmaztam meg, hogy a cselekedetekből való megigazulás pszichológiája. Hát tényleg nagyképű ez a fogalmazás, de azért adtam ezt a címet, mert arra gondoltam, hogy amikor valaki rálép erre az útra, akkor annak van egyfajta lelki háttere, amit érdemes feltérképezni, illetve vannak lelki következményei. Ezeket is érdemes feltérképezni. És ha ezeket látjuk, akkor remélhetőleg belátjuk, hogy ez az út tényleg nem a mi útunk. Ez nem lehet a hívő ember útja. Három ilyen tényre szeretném felhívni a figyelmet. Úgy is mondhatnám, hogy három csapdahelyzet. Az egyik az a büszkeség csapdája. Cselekedetekből való megigazulás büszkévé teszi az embert. Miért? Mert ha én úgy érzem, hogy képes vagyok eleget tenni az Isten előírásainak, akkor elhiszem magamról, hogy több vagyok, mint a többi ember. Én képes vagyok megfegyelmezni magamat, úgy, ahogyan a többiek nem. A többiek így élnek bele a vakvilágban, nem, nekem van egy belső tartásom. Én képes vagyok áldozatokat hozni. Lemondok arról, amire az Isten azt mondja, hogy rossz. Én képes vagyok tenni másokért. Elindulok és teszem a jót aktívan. Mennyivel jobb vagyok már, mint a többiek? És hadd tegyem fel a kérdést, hogy mennyire motiváló a büszkeség? Én azt gondolom, hogy motiváló. Tehát sokszor ebből nyer erőt az ember, hogy én jobb vagyok másoknál. Valamit sikerült megvalósítanom. Tehát a cselekedetek útján járó ember sokszor ebből a büszkeségből meríti az erejét, de ez a büszkeség ez mindenki számára egyébként látható, és nem túl pozitív. A másik ilyen csapdahelyzet az ítélkezésnek a csapdája. Ha én elhiszem magamról, hogy jobb vagyok, mint a többiek, akkor jogom van megítélni a többieket különféle hibái és vétségei miatt. Az olyan mondatok például, amelyek elhagyják olykor a szánkat, egy hívő ember nem dohányzik. Ismerjük ezt a mondást, hallottuk már? Mondtuk már? Biztos vagyok benne, hogy bőséggel mondtuk. De biztos nem ismerünk egyetlen hívő embert sem, aki dohányzott, igaz? Nem? Csak egyet hadd mondjak, mindenkiben megállt az ütő. Tehát nem helyi példát szeretnék mondani. Egy nagy nevű pasaréti lelkész, Jó Sándor úgy füstölt, mint a gyárkémény. Most akkor ő nem volt hívő ember? De mégis vannak olyanok, akik veszik maguknak a bátorságot, hogy valaki tesz valamit, ami egyébként tényleg nem helyes, tehát dohányozni nem helyes, de most akkor én ítélkezem, hogy akkor te már nem is vagy hívő ember? Vagy egy hívő ember sosem jut olyan helyzetbe, hogy lerészegedjen. Na hát erre is tudnék példát mondani. Egy hívő ember sosem csalja meg a házastársát. Behívnánk egy katolikus papot, és azt mondanánk, hogy a pápa feloldotta a gyónási titkot, tudna mesélni. Én is. No, tehát, hogy nagyon szeretünk mi ítélkezni, főleg, amikor azt gondoljuk, hogy a cselekedetek útján kell elnyernünk az Isten igazságát. És a harmadik csapda helyzet az a félelem. És itt ez a fekete leves. Tehát amíg az ember büszke, amíg az ember ítélkezik, addig nem is érzi, hogy rossz úton jár, mert ezek olyan motiváló dolgok tudnak lenni. Nem helyes dolgok, de mégis erőt adnak az embernek. De ugyanezen az úton előbb-utóbb a félelembe is belefut az ember. Mert akármit is gondolok magamról, előbb-utóbb hibázni fogok. Sőt, nem csak hibázni, bűnt is fogok elkövetni. És akkor mi lesz? Elkezdek rettegni. Félek a saját alkalmatlanságomtól. Félek másoknak a kritikájától. Félek az Isten haragjától. Ez elkerülhetetlen ezen az úton. Tehát büszkeség, ítélkezés, félelem valahol ezekből táplálkozik, és ezeket erősíti a cselekedetekből való megigazulásnak a pszichológiája. Tehát erre mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogyha ezeket tudjuk, akkor lehet, hogy korábban kacérkodtunk ezzel a gondolattal, vagy most is kacérkodunk vele, de láthatjuk, hogy egyszerűen nem éri meg. Nem csak, hogy nem igaz ez az elmélet, hanem egyenesen káros is. És lépjünk egyet tovább egy ilyen bátorítóbb gondolatra. Pál apostol azt is meg akarta mutatni, hogy tehát bátorítani akarta az embereket, hogy a hitáltali megigazulást viszont fogadják el. Nem csak azért, mert igaz, objektíve az ő levezetései miatt, hanem azért, mert az egész Szentírás erről beszél. Már az Ószövetség is a hitáltali megigazulásról beszél. És ezt én szeretném nagyon aláhúzni, mert manapság is van olyan ember, aki azt mondja, hogy más az Ószövetség Istene, mint az Új Szövetség Istene. Máshogy működött az üdvösség akkor, és máshogy működik most. Ez nem igaz. Az Ószövetségben is hit által lehetett üdvözülni. Három igét hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, három különböző korból. 1 Mózes 15:6, Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Amikor a zsidók Ábrahámra, az ő ősatjukra gondoltak, akkor mindig eszükbe jutott az a sok dolog, amit Ábrahám tett. Például, hogy otthagyta a városát, ahol élt, és elkezdte követni az Istent. Mekkora cselekedet! Elment Sodomába és Gomorrába, és megküzdött az ott rabló királyokkal. Kiszabadította az unokaöccsét, Lótot. Hát mennyi mindent letett ez az ember az asztalra? És ez igaz is. Ábrahám ilyen tekintetben is példája az ő követőinek. Ugyanakkor a megigazulásban ezeknek a tetteinek semmi köze nincs. Mert mit olvasunk? A megigazulás az Istenbe vetett hite által nyert el. Hit Ábrahám az Úrnak, Abrám akkor még így hívták, és ezt számította be neki az Isten igazságul. Tehát a zsidó nép ősatja hit által igazult meg. Azért ez egy elég komoly felütés. A második ige az Mózes idejéből származik, az idős Mózesnél olvassuk, 5 Mózes 10:16-ban. Metéljétek azért körül a szíveteket. Ugye a körülmetélés parancsa, az már kezdete óta megvolt a zsidóknál, Mózesnél meg is lett erősítve, minden újszülött fiút a 8. napon körül kellett metélni. Ez volt az ő jelük arra nézve, hogy ez a nép az Isten népe. Ugyanakkor a körülmetélés az, hát modern kifejezésekkel szólva úgy mondhatnánk, hogy a látható egyházhoz való tartozásnak a bizonyítéka. Olyan, mint amikor ma megkeresztelnek egy kicsi gyereket. Ő is ezáltal a látható egyháznak valamilyen módon része lesz. De Mózes már rögtön hozzátette, hogy ez nem elég. Tehát az, hogy valaki a látható egyházhoz tartozik, körül van metélve, az önmagában nem elég az Istennél. És ezért mondta, hogy szíveteket metéljétek körül, magyarul ő többet vár, az Isten többet vár a személyes Isten kapcsolatot, a személyes Isten előtti megtisztulást hitáltal. És az utolsó ige az pedig Hóseásnál található, Hóseás 6:6, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. A proféták korában a zsidók szerették magukat azzal a gondolattal áltatni, hogy amennyiben ők az áldozatokat végzik, minden rendben van. Az Istennek ez tökéletesen elég, pipa. És Isten itt egyenesen elmondja nekik, hogy ez nem elég, én személyes kapcsolatot, azaz ismeretet és szeretetet várok tőletek. Erre van szükség. Tehát az egész Ószövetség a hitáltali megigazulásról beszél, és éppen ezért ez egy teljes félreértés, ami ott évszázadokon keresztül folyt, hogy ha valamit csinálunk, az legyen a szertartás és kész. És akkor minden rendben van. Ez önáltatás volt a zsidók részéről, és Pál ezt újra és újra aláhúzza, hiszen a gyülekezetnek azok a tagjai, akik ebben a gondolatkörben nőttek fel, fel kell nyitni a szemüket, hogy itt most nem arról van szó, hogy Isten felülírta Krisztusban a korábbit, nem, hanem eleve mást mondott régen is. És értsétek meg, hogy amit tanultatok gyerekként, az egy rossz értelmezés volt. Értsétek meg, hogy mindig is ezt tanította az Isten. Az új szövetség még ennél is nagyobb hangsúlyt fektet a hitre, és direktbe kimondja, hogy a cselekedeteknek nincsen üdvösségszerző erejük. Sok igét lehetne ezzel kapcsolatban idézni. Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelét ajánlom mindenkinek olvasásra. Ott nagyon élesen kerül elő ez a kérdés, de nem csak Pálnál halljuk ezt az igazságot, hanem az úgynevezett apostoli zsinat is hozott egy döntést. Az Apcsel 15-ben összegyűlnek az apostolok. Összegyűlnek a jeruzsálemi elöljárók is. Meghallgatják a misszióból jövő Pált és Barnabást, és egyetértésre jutnak. És hoznak egy döntést, ezt most hadd olvassam fel. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Magyarul nem kell megtartanotok ezeket a törvényeket, amit a zsidók folyamatosan mondanak nektek. Nem ezen múlik az üdvösségetek, pont. Tehát itt áll előttünk egy elméleti alapvetés, hogy kétféle megigazulás elmélet létezik, melyik az igaz, és beszéltünk arról, hogy mi áll az egyik mögött, milyen lelki megfontolások. Olvassuk a bátorítást, hogy hogyan akarja Pál érzelmileg is, szív szerint bátorítani a hívőket arra, hogy a cselekedetek útját elvetve a hitáltal egy megigazulást válasszák. És ugye ennek az egész kérdésnek az áll a fókuszában nem csak az egyéni megigazulás, hanem a gyülekezet egysége. A gyülekezet tagjai vajon ráébrednek-e, hogy mi egyek vagyunk Krisztusban? Vagy továbbra is fennmarad a megosztottság? És ezzel kapcsolatban egy kérdést így a végére szeretnék feltenni. Hány népe van Istennek? Ez is kiderül ebből a szakaszból. Hát erre a kérdésre Nagyon sokféleképpen lehet válaszolni. És nagyon jó lenne, hogyha a végén mi is egyetértésre jutnánk. Az egyik válasz így szól, Istennek egy népe van, a zsidók. Hát maguk a nem Jézust követő zsidók ezt vallották, és ezt vallják a mai napig, és utalnak az 5 Mózes 7.6-ra, hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az Úr, valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Tehát, hogy mi vagyunk Istennek a különleges népe, az összes többi, az nem az ő népe, az máshogy, az csak úgy alávetett módon. Érdekes módon még a hívővé, a Jézust követő zsidók is így gondolták ezt, legalábbis egy ideig. Itt is egy igét hadd idézzek, Abcsel 10.2.3. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Mondták ezt akkor, amikor Péter meglátogatta a római százados Kornéliuszt. És Kornélius megtért. És ott álltak a zsidó keresztények, ez a rövid kis párbeszéd, ez rámutat arra, amit ők hittek. Ők azt hitték, hogy valóban Jézus a megváltó, de ő csak a zsidó néphez jött el. És most az a cél, hogy a zsidóknak hirdessük az evangéliumot, és közülük térjenek meg emberek. De nem kell az evangéliumnak átlépnie ezeket a határokat. Az ember nem is érti, hogy amit ők hallottak Jézus mennybe menetelekor, menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, és akkor van egy nagy felsorolás, aminek az a vége, hogy a világ végezetéig tanúim lesztek, ugye így kezdődik ez a rész. Hogy nem értették meg? De nem értették meg. Ők is azt gondolták, mert ebben szocializálódtak, hogy Istennek egy népe van, a zsidó. Van egy másik álláspont, ez úgy szól, Istennek valóban egy népe van, a keresztények. Itt pedig a zsidó 11-ből szeretnék egy idézetet felolvasni. Ez úgymond a pogány keresztényeknek a szájából származik, tehát ezt mondja el Pál kihangosítva. Azt mondod erre, azért törettek ki ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Na most itt a mondatnak az első fele a fontos. Pál apostol arról beszél, hogy van az olajfa, annak van a szelíd ága, meg a vad ága, majd erről beszélünk részletesebben, ha odaérünk. A szelíd ágnak nevezi úgymond a zsidó ágat, a természetes ágak, és akkor van, aki csak úgy beoltatott, ezek a pogányok. És ezzel kapcsolatban itt a pogányok azt mondják ki, így kihangosítja az apostol, hogy azok az ágak kitörettek, az már nincs. Istennek a zsidók már nem népe. Mi vagyunk az ő népe? A keresztények. Méghozzá nyilván a pogány keresztények. No, hát érezzük, hogy egyik sem helyes. Egyik sem helyes. Mondok még egyet, jó? Istennek két népe van, a zsidók és a keresztények. Hozzáteszem, hogy ez egy viszonylag modern, és elsősorban az amerikai keresztények közt divatos elmélet. Ők azt vallják, hogy a keresztények a Jézusba vetett hit által üdvözülnek. Hát ezt most nem akarom még egyszer alátámasztani, ez evidens. Mi van a zsidókkal? A zsidók is üdvözülnek. Szintén valahol Jézus áldozatáért, de nem a belévetett hit, hanem a szertartások hűséges elvégzése által. Tehát, ha egy zsidó hűséges zsidó, hűségesen végzi a szertartásokat, akkor valamilyen módon ő is üdvözülni fog. Van ennek a gondolatnak egy olyan vadhajtása, egy meggyőződés, miszerint újra fel fog épülni a jeruzsálemi templom. És ha újra felépül, akkor újra áldozhatnak majd a zsidók. És milyen jó lesz az? Hát vannak keresztények, akik ezért imádkoznak, hogy jaj, Uram, építsd már fel a jeruzsálemi templomot, hogy újra indulhassanak az áldozatok. Olykor-olykor olvasok olyan hírt is, hogy évezredek óta mekkora csoda történt, valahol a világon megszületett egy vörös tehén. Nem tudom az Ószövetségből mennyire ismeretes a Vörös tehén hamva című rész. Az a lényeg, hogy az ószövetségi szertartásokhoz szükség volt az úgynevezett vörös tehén hamvára. Most ebben nem menjünk bele. És hogy ilyen tehenet már nem csak, hogy emberemlékezet óta, sokkal-sokkal régebben nem láttak sehol a világon, de most megszületett egy vörös tehén. És ez is annak a jele, hogy már nincs messze a templom felépülése, és újra indulhatnak majd az áldozatok. Hát furcsa, furcsa gondolat ez. Azt kell mondjam, hogy ez a fajta meggondolás, hogy keresztények és zsidók másféle módon, de mind üdvözülnek, ez sem, semmilyen módon nem igazolható az igéből. És akkor mi az, ami Pál apostol szerint a helyes út? Istennek egy népe van, ahogy ő fogalmaz, azok, akik Úrnak vallják Jézust. Tehát mindegy, hogy valaki zsidó vagy pogány. Ha én Úrnak vallom Jézust, akkor természetes módon bejutottam a mennybe. Így fogalmaz, nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ez üzenet volt a zsidóknak, hogy ne úgy gondolkodjatok, ahogy eddig gondolkodtatok, ne adjatok a törvényre semmit, meg ne a saját érdemeitekben bízzatok, hívjátok segítségül az Úr nevét. Üzenet volt a pogányoknak is, hogy ti pedig fogadjátok el, hogy az a zsidó, amelyik segítségül hívja az Úr nevét, az az Úrhoz tartozik, pontosan ugyanúgy, mint ti. És nincs különbség a kettő között. És ez üzenet mindannyiunknak is, hogy a Krisztusban való egység az minden más különbözőséget felülír. Ma is. És ez a gyülekezet csodája, amit mi átélünk, erre gyakran utalunk, de muszáj utalnunk rá, hogy olyan vegyes társaság, mint a gyülekezet, nincs még egy a világon. Hát, hogyha számba vennénk, hogy mennyire különbözünk egymástól, egyszerűen nem értjük, hogy mit keresünk mi itt együtt ugyanabban a templomban. Hát azt keressük, hogy Krisztus vonzott bennünket. A benne való egység az minden mást felülír. Tapasztaljuk meg egyre mélyebben ezt az egységet. Amen. A 206. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, az evangéliumot, azt az evangéliumot, ami voltaképpen te magad vagy, hiszen te vagy az, aki elhagytad a mennyet, eljöttél erre a földre, alávetetted magad, mind az ember, mind az Isten ítéletének, és a te áldozatodért cserébe miénk lehet a megigazulás és az üdvösség. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt csak el kell fogadnunk, hozzád ragaszkodnunk, téged Úrnak megvallanunk. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor azért nehéz ez nekünk, mert a régi természetünk munkál bennünk, ami büszkeségre és ítélkezésre vágyik. Köszönjük, Urunk, hogy aki hajlandó lemondani a maga erejének a gondolatáról, illúziójáról, aki hajlandó előtted megalázkodni, azt te erővel töltöd el és felemeled. Kérünk, Urunk, segíts, hogy így tudjunk eléd járulni. És köszönjük neked, hogy azok, akik hozzád mennek, azok nem csak veled találkoznak, hanem mindazokkal, akik szintén hozzád mennek. Köszönjük, hogy így lehetünk egymásnak a testvérei, és így lehetünk egy gyülekezetnek a tagjai. Urunk, szeretnénk arra kérni téged, hogy bármiféle módon tematizálja a világ a közbeszédet, bármilyen különbségek vannak köztünk, hadd tudjunk benned egyek lenni és a szeretetben növekedni. És kérünk, Urunk, hogy az az igazság, amit te kijelentettél nekünk, abban is hadd tudjunk növekedni. Köszönjük, hogy hűséges Isten vagy, megígérted, hogy befejezed azt a munkát, amit elkezdtél bennünk. Ezt szeretnénk mi magunk is, kérünk, hogy a te szent lelked által így indítsd a mi szívünket. Amen. Csendesen vigyük Isten elé a mi imádságainkat. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Amen.